Sziasztok! Ez itt a Qubit Podcast, és én Szabó Attila vagyok. A mai adásban egy olyan, mostanában megjelent kötetről fogunk beszélni, ami bizonyos szempontból már felkeltette a sajtó érdeklődését, de sok tekintetben még nem vált eléggé a közgondolkodás részévé. Idén nyáron jelent meg Dursz Judit, Nyírő Zsana és Beremény Ábel szerkesztésében a Társadalmi Mobilitás Ára című kötet a Gondolatkiadónál. A kötetben szereplő bizonyos kutatásokat mi is bemutattunk korábban a Qubiton, így most olyan témákat fogunk inkább elővenni, amelyekről sem a kötet bemutatóján, sem eddig máshol nem beszélgettek nyilvánosan a szerkesztőkkel. A három szerkesztő közül kettő lesz ma a vendégünk, Dursz Judit, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutatóintézetének kutatója és a University of College vendégoktatója, és Nyírő Zsana, aki szintén a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutatóintézetének kutatója. A két szerkesztő mellett itt van még velünk Boros Julianna, aki a Pécsi Tudományegyetem Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa, és a Katolikus Caritas Felzárkózó Települések Programjának Baranya megyei regionális szakmai vezetője. Julianna a kötet több tanulmányának szerzője, társszerzője. Sajnos nem tud itt lenni velünk a kötet harmadik szerkesztője, Beremény Ábel, mert ő Spanyolországban dolgozik. Azzal kezdeném, hogy a könyv bemutatóján ott volt Zolna János, aki arról írt egy tanulmányt a kötetbe, hogy milyen szerepe van az oktatásnak a társadalmi mobilitásban. Ezt a szállat a sajtó azóta tárgyalta, és korábban mi is sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a Qubiten, így erre most kisebb hangsúlyt fogunk fektetni a beszélgetésben. A bemutatón ott volt még Dés Fanni, aki a társadalmi mobilitás párkapcsolati vetületével foglalkozik a kötetben, és ezt a témát mi is fogjuk érinteni a beszélgetésben. Valamint ott volt Kalla Éva is, aki egy nagyon megrendítő, szépirodalmi értékű esszét írt a kötetbe. Sajnos sem akkor, sem most nem tud viszont jelen lenni a kötet három további szerzője, akiket szeretnénk viszont megemlíteni, mert az ő munkájuk is hozzátesz a mai beszélgetéshez. Ők Kállai Ernő, Papzi Attila és Zsigmond Csilla. Kezdjük viszont a beszélgetést Kalla Éva munkájával. Arra szeretnélek először téged, Judit, kérni, beszélj arról, miért lehetett sokak számára megrendítő a Kalla Éva szövege, és az a beszéd, amit a kötet bemutatón is elmondott.
Szerintem azért is volt nagy érdeklődés, legalábbis azt jelezték vissza a résztvevők, mert sokaknak ez egy ilyen egzisztenciális kérdés volt, hogy miért nem érzik magukat helyükön a társadalomban, és hogy miért érzik idegennek magukat abban a társadalmi közegben, ahova bekerültek, akár azért, mert vidékről jöttek fel Budapestre, akár azért, mert munkásosztályból jöttek, és bekerültek a kulturális vagy értelmiségi elitbe, vagy akár azért, mert olyan marginális társadalmi pozícióba kerültek azáltal, hogy a családjukban volt mondjuk akár stigmatizált mentális betegség, vagy bármilyen betegség, ami miatt azt érezték, hogy peremhelyzetben vannak. És a több generációs, úgymond egészséges, hatalmas kulturális tőkével felszerelt családokból származó munkatársaikhez képest mindig valami idegenség volt bennük. És valaki azt mondta a könyvbemutató után, hogy mikor elment a pszichológusához, akkor mondta, hogy aznap, amikor a Qubit cikke Kende Ági megjelent néhány hónap ezelőtt a angol számunk kapcsán, akkor ő volt a második ember, aki erről a könyvről beszélt, hogy segített neki megérteni, vagy erről a akkoriban angol tanulmánygyűjteményről beszélt, segített neki megérteni azt, hogy milyen jó, hogy adtuk ezt a kifejezést, hogy kibillent habitus, hogy miért érzi rosszul magát a bőrében, hogy miért érzi idegennek magát. És az egész könyvünk, illetve Kalla Éva hozzászólása erről szólt, hogy amit Borbély Szilárd úgy fejezett ki, hogy művésznek mentem, idegen lettem. Hogy mit jelent az, hogy valaki feljön egy kisfaluból, eljön egy peremhelyzetű családból, és bekerül egy olyan professzionális, kulturális tőkével felszerelt rétegbe a diplomája meg a munkája révén, ahol valami miatt ezt az idegenséget érzi. És Kalla Éva azért szerintem sokakat megrázott a beszédével, mert gyönyörűen összefoglalta az eszében, hogy mit jelent első generációs értelmiségnek lenni, vagy mi diplomásnak neveztük, mert az értelmiség nagyon terhelt, és nagyon-nagyon összetett fogalom, és azt gondoljuk, az első generációs diplomások közül sokan nem értelmiségi kategóriában vannak, foglalkozásukból kifolyólag. Erről Csepeli írt nagyon jó tanulmányokat, mit ilyen értelmiségnek lenni, de ez most nem a témánk. Kalla Éva arról beszélt, hogy egyszerre áldás is átok. Ez a társadalmi pozíció. És arról is beszélt, hogy mennyi szinten. érzi a szégyen érzetet, és akkor már nyilván lesz egy kérdésed, hogy miért koncentrálunk valamennyire a roma első generációs értelmiségre, holott ez egy kimondottan összehasonlító kutatás volt, és azért került valami miatt a középpontba mégis a roma első generációs értelmiség, mert az ő helyzetük speciálisan nehéz. És pontosan ez a több dimenzió szégyen miatt, ahogy Éva mondta, szégyeli, hogy cigány származású, és igazából azt is szégyeli, hogy miért kell ezt magának szégyelnie. És szóval a legfontosabb az, hogy 105 interjú alanyunk volt roma, másik 60 nem roma, és a 105 interjú alanyból nem volt olyan, aki nem számolt volna a diszkrimináció élményéről be. Magyarán a roma élmény Magyarországon az a rasszizált kisebbségi lét és a megkülönböztetés élménye.
Igen, és ezekben mindjárt belemegyünk pontosabban is, vagy mélyebben, hogy mire jutottatok a kötetben, és én olvasóként is azt csak hozzá akarom tenni, hogy az Évának ez az Átok és Áldás című szövege a könyvben, ez talán a legolvasmányosabb és nem szociológusok számára a legerősebb szöveg is, úgyhogy ha valaki a kezébe veszi ezt a kötetet, akkor ezt mindenképpen ajánlom, és akkor hát a kedvet kap a tudományosabb munkákhoz is. De ahhoz, hogy pontosabban értessük ezt a kontextust, elhangzottak itt olyan kifejezések, hogy társadalmi mobilitás, hogy megkülönböztetünk értelmiségeket diplomásoktól, és egy picit szerintem érdemes ezeket tisztázni, és most első körben a Zsanához fordulok, és kérdezem, hogy mi ez a társadalmi mobilitás, és mi egyébként a Kubiton viszonylag sokat foglalkozunk ezzel, hogy van-e társadalmi mobilitás, nincs ez, és hogy ti mire jutottatok, vagy milyen fogalmakat használtatok akkor, amikor ezt a kötetet szerkesztettétek?
Jó. Legáltalánosabban véve a társadalmi mobilitás az az egyéneknek a társadalmi helyzetének a megváltozása, és itt a társadalmi helyzet megváltozása alatt érthetjük azt, hogy valaki foglalkozást vált, osztályt, vagy a jövedelmi helyzete változik meg, vagy az iskolai végzettsége. Különbséget lehet tenni nemzedékek közötti mobilitás között, amikor valakinek a társadalmi pozíciója a szüleihez képest változik meg. Például gyári munkásból egy tanár, a gyári munkásnak a gyereke egy tanár lesz, vagy pedig amit mi is vizsgáltunk, hogy egy szakmunkás végzettségű embernek, vagy a 8 osztályt végzett embernek a gyereke az diplomát szerez, illetve különbséget lehet tenni a nemzedéken belüli mobilitásról, amikor valakinek a saját korábbi társadalmi helyzetéhez képest változik meg a helyzete, tehát mondjuk eleinte szakmunkás végzettségű, és később pedig már mérnök lesz.
És várj csak, hogy jól értsem, tehát hogy azt mondtad, hogy a kötetben ti alapvetően a nemzedékek közötti társadalmi mobilitást vizsgáltatok, tehát azt, amikor valakinek a szülei, ugye most itt diplomásokról beszéltetek, igen, tehát hogy valakinek a szüleinek még nem volt diplomája, és ő maga már diplomát szerez, és akkor ezt tekintettétek társadalmi mobilitásnak. Ha ez így van, akkor ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy mi volt egészen pontosan, mert ugye mi van akkor, hogyha valakinek az egyik szülőnél van diploma, de a másiknál nincs, mi számított diplomának, tehát így fontosak-e ezek a módszertani különbségtételek, vagy ebben megengedőek voltatok?
Nem, ezeket mindet meghatároztuk, és abban maradtunk, hogy egyik szülőnek sem lehet diplomája, és másrészt pedig azt, hogy milyen diplomát kell szerezni, ott annyi volt a kitétel, hogy legalább a BA szintű, tehát ez a főiskolai végzettséget megszerezze az interjú alany már, vagy a BSC-t, és ez a kettő volt gyakorlatilag a kitétel.
Tudsz, vagy tudtok mondani példákat, vagy mik azok a tipikus esetek? Tehát, hogy valakinél a szülő mondjuk kisfaluban élő, tehát ugye, ahogy ma Judit elmondta az előbb, hogy elkészült 105, vagy hogy is van ez pontosan?
175 összesen.
175 interjú, és hogy ezekből az interjúból mi látszott pontosan, hogy mik a tipikus élettörténetek, hogy micsoda a szülő foglalkozása, hol él, és ehhez képest milyen diplomát szerez az, akit ti az interjúban megtaláltatok. Mondtak nekünk néhány történetet, ami élővé teszi ezt a fogalmi keretet?
Hát tipikus utakat próbáltunk beazonosítani, és azt találtuk, hogy a mobilitási pálya jellemzői nagyon meghatározzák azt, hogy ki milyen árat fizet azért, hogy előre jut a társadalmi térben. Egyik tipikus út, egyik legtipikusabb út, azt úgy emlékszem, az a nagyon nagy terjedelmű mobilitási pálya. Ez a nagy terjedelmi mobilitás az azt jelenti, hogy valakinek a szülei mind a kettő max. 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és ez a valaki eljut top munkába, top foglalkozási kategóriába, például professzionális vezető lesz, tehát például egy civil szervezetnek a vezetője lesz. Majd nyilván érinteni fogjuk, hogy ez milyen osztály besorolást jelent majd, hiszen kulturális tőkében, meg oktatási tőkében nagyon gazdag ez az illető, de jövedelmemben viszont nem ugyanilyen státuszú, tehát hatalmas státusz inkonzisztenciákat találtunk ezeken a csoportokon belül, de az egyik legtipikusabb ez a nagy terjedelmű mobilitási út volt. És sokkal kevesebb volt az, ahol kis terjedelmű mobilitási, ez a két végletről beszélek most főképp, mobilitási út volt, magyarán érettségizett szülők, akiknek nem volt diplomája, és a gyerekük nem igazán jutott nagyon magasabbra, mint hogy egy alsó vezetői, alsó állami beosztású professzionális állást
töltött. Jelentően egyébként, aminek nagyon érdekes volt, hogy alapfokú végzettséggel, tehát azért a 4 és a 8 osztály általános iskolai végzettség között volt a legtöbb szülő, férfi, nő, apa, anya, és a gyermekek meg ugye diplomássá váltak, tehát akikkel mi az interjúkat készítettük, ők már a diplomások voltak, és ami szerintem nagyon izgalmas volt ezen a területen, azt megfigyelni, hogy földrajzilag is nagyon-nagyon nagy eltéréseket láttunk a hátrányos helyzet tekintetében, vagy akár a szociokulturális hátrányok tekintetében, hogy milyen otthonból jönnek, milyen házból érkeznek, egyáltalán milyen infrastruktúrás körülmények között. Szoktuk példaként említeni, volt-e íróasztala, nem volt, de igazság szerint a szülők iskolai végzettség és foglalkozása tekintetében mégis egyhangúnak mondható, vagy nagyon tipikusnak a helyzet, mert a többségnek alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek a szülei, tehát 8 általános vagy alatta, és emellett a foglalkozás, betanított munka, fizikai munka, tehát nagyon ritka volt a szellemi foglalkozású, ha volt is, akkor általában valamilyen civil, vagy olyan önkéntes tevékenységet is végzett, ahol ezt a fajta szellemi foglalkozást igazából megtanulta, vagy elsajátította, egyfajta érdekérvényesítő szerepet vállalt, mondjuk roma közösségbe az édes apa, vagy az édesanya, tehát akár egy cigány kisebbségi önkormányzat vezető volt, de nem volt akkor sem jellemző a magas iskolai végzettség, tehát mondjuk 8 általánossal volt egyfajta szószólója a helyi közösségnek.
Amit a Juli mond, az a roma mintára érvényes elsősorban, tehát, hogy ott tényleg sokkal nehezebb volt az, hogy találjunk olyanokat is, akiknek magasabb iskolai végzettségű a szülője, tehát mondjuk érettségizett a szülő, vagy ilyesmi, mert az volt az előzetes feltevésünk, hogy ezek a tényezők, hogy mekkora mobilitási utat jár be valaki, milyen gyorsan járja be, hogy ezek összefüggnek az, hogy mekkora árat fizet a mobilitásért, és ezért eleve olyan mintát próbáltunk kialakítani, úgy kerestünk interjúalanyokat, hogy legyenek olyanok is, akik nagy mobilitási utat járnak be, legyenek olyanok is, akik kisebb pályát járnak be gyorsabban, akiket támogatnak a szülők, akiket nem támogatnak, tehát hogy minél több dimenzió mentén lehessen utána összehasonlítani a különböző alcsoportokat.
Ez nagyon fontos, amit a Zsanna mond, és az, meg Juli is, de az is nagyon fontos, hogy ezt azért úgy kell kezelni, hogy nem reprezentatív ez a minta. Tehát pont, hogy ezeket a szempontokat vettük figyelembe, amikor mintát vettünk ebből a csoportból, amiket most Zsanna mondott, tehát rettentően figyeltünk az elején a hipotéziseink, hogy leellenőrizhetőek legyenek, tehát minden cellába, amiket most Zsanna mondott, hogy nagy társadalmi, nagy terjedelmi mobilitási pályát fut be, megszakított vagy nem megszakított az iskolai pályája, vagyis hogy a sebessége mekkora a mobilitásnak. Ezeket mind minden csoportban megpróbáltunk minimum 10 embert találni, és ezeket majd beszélünk a módszertanról, de ezeket különböző módszerekkel találtuk, tehát hogy volt egy online adatfelvételünk is, egyébként nem csak interjúk.
Jó, de mielőtt ebben a módszertanban belemegyünk, én azt egy picit szeretném tisztázni, amiről már beszéltünk is, tehát hogy itt 160, mond még egyszer, Judit, pontosan
175 interjúnk van, és ebből 105 roma.
És ez, tehát hogy arról beszéltek egy picit, hogy ez miért alakult így, hogy miért lett ennyire a romák szerepe fontos ebben a kutatásban, és hogy mire jutottatok, hogy mennyiben más akár az első generációs diplomák romák helyzet. Ugye erről már picit azért beszéltetek, vagy Julianna főleg beszélt erről, hogy itt azért van eltérés, de valahogy, hogy mi volt a ti feltételezésetek, és hogy abból mi igazolódott be a kutatásotok alapján?
Hát, csak igen. Kezdem, de aztán igen. Átadom a szót nektek. Tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem róla kutatás volt, hanem egy összehasonlító társadalmi mobilitás kutatás, ahol az osztályváltás következményeit néztük. És ehhez képest még azt a kritikát kaptuk egyébként, teljesen jogosan az egyik recenziót írótól, hogy miért nem tettük a könyvünk alcímébe legalább, hogy a romákról szól ez a kutatás. Tehát valóban tényleg eltolódott a fókusz, és ennek az volt az oka szerintem, hogy nagyon hamar rájöttünk arra, hogy egészen más utat járnak be. Tehát, hogy az osztály narratíváját, mester narratíváját, így mondják a mobilitáskutatások, az interszekcionalitás egyenlőtlenségeket összeadó hatása, nem összeadó, hanem egy új minőségi dimenziót teremtő hatása teljesen felülírta. Tehát míg a nem romák is küzdöttek azzal, hogy az osztályhelyzetük mennyire kísérti őket abban, hogy nincsenek egyenlő társadalmi esélyeik a munkaerőpiacon, hiába van ugyanolyan végzettségük, mint a több generációsoknak.
Azért, mert nekik hiába van diplomájuk, de a szüleiknek még nem volt, és ez valamiféle hátrányt jelent.
Akkor abszolút,
is,
mert a kulturális tőke, amit a domináns társadalom értékel, nem volt meg nekik úgy.
Erről picit beszélj, hogy mi ez a kulturális tőke, mert nagyjából én értem, hogy ez mit akarhat, de ez pontosan micsoda, és miért jelent?
Mindjárt csak befejezne az előző gondolatot, hogy és a romáknál viszont azért volt megspékelve ez a rasszizált kisebbségi helyzet okozta nehézséggel, mert akik nem csak az osztály különbséget kellett leküzdeniük, hanem azt is, hogy hogyan tudnak egy olyan társadalmi környezetben, egy olyan középosztályi környezetben, ahova bejutottak a diplomájuk révén megmaradni, ami folyamatosan diszkriminalizál, és folyamatosan mindenki beszámolt arról, hogy egyszerűen romaként ki van jelölve a társadalomban a helyük. Tehát, hogy van egy iszonyatos üvegplafon, ami rasszizált üvegplafon, nem csak osztályhelyzet alapú üvegplafon. De hogy mi ez a kulturális tőke, ez ugye burdzsói kategória, és ennek van egy kritikája a rasszizált kisebbségek esetében. Szóval a kulturális tőke burdzsónál egy fehér kulturális tőke, ha jól értelmezzük, mind az iskolai végzettség számít benne, tehát az iskolai formális bizonyítványok, mindazok a kulturális tárgyak, amiket az az ember, aki ezzel a kulturális tőkével rendelkezik, valamennyi mennyiségű kulturális tőkével rendelkezik, fogyaszt, könyvek, színházba járás, milyen zenét fogyaszt, de a legfontosabb része, a harmadik része, az a testivé vált habitus. Tehát a kulturális tőkénél kerül elő, de majd a habitusról Zsanna fog beszélni, Bourdieu-nél a habitus fogalma, magyarán az a fajta gondolkodásmód, észlelés, világlátás, ami egy kollektív történet eredményeként alakult ki, és amit az nagyon determinál, hogy ki milyen társadalmi osztályba és társadalmi rétegbe született.
Még mielőtt ebbe, tehát hogy ennek a roma és nem roma különbségre visszatérünk, csak egy valami megütötte a fülemet, amit a kötet olvasójaként így be akarok szúrni, hogy hát a tényleg másokat is felcsigázunk az olvasásra. Az a rasszizált üvegplafon, hogy idéztek egy interjúból, amiben az van, hogy talán egy valamilyen állami intézménynél, vagy valamilyen for-profit intézménynél magas pozícióban dolgozó roma interjúalany ment volna be a munkahelyére, és az újonnan ott lévő portás nem akart őt beengedni, mert azt mondta, hogy a takarítóknak nem itt kell be. És ez mennyire megalázó ez a helyzet. Tehát, hogy így úgy néz rájuk a társadalom, hogy van egy plafon, ami fölé nem legitim az, hogy ők bekerültek. Ezt csak azért akartam itt elmesélni, hogy ez mit jelent a hétköznapokban ez az üvegplafon, amit a Judit említett. De most akkor még picit arra azt boncolgatnám, hogy szerintem érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy tehát ugye ebben mik a romák és nem romák közötti különbség? Mert ugye, amit mondtál, hogy három fontos eleme van a kulturális tőkének, ebből egyik a különböző végzettségek és az azokat igazoló okiratok. Hát ugye itt, hogyha valaki diplomát szerzett, akkor diplomát szerzett, ebben nem igazán lehet különbség. A másik az a különböző kulturális termékeknek a fogyasztása. Szerintem ez is érdekes lehet, de nekem a harmadik a legérdekesebb azok közül, amit említettél, mégpedig a habitus, És olyan szempontból, hogy mennyiben másabb, tehát hogy Zsanna, kérlek, amikor a habitusról beszélsz, akkor arra is térj ki, hogy mennyiben, tehát, hogy van-e különbség első generációs diplomások habitusában, ha a roma első generációs diplomásokról beszélünk, és ha nem roma első generációs diplomásokról, de akkor szerintem érdemes onnan kezdeni, ahol Judit letette a fonalat, hogy mi ez a habitus.
A habitus alatt ilyen észlelési, gondolkodási és cselekvési sémákat értünk, amik egyrészt így a gyerekkori szocializáció, másrészt a családunknak a története, de akár a társadalmi osztályunknak a története is meghatározza. Tehát a múltunk az határozza meg, hogy milyen a habitusunk, és ez például látszik valakinek a beszédmódjában, világlátásában, öltözködésében is. És ugye itt az alapállítás, hogy a habitusunk abban a társadalmi közegben, amelyikben keletkezett, abban úgy él, mint hal a vízben. Nem vesszük észre a habitusunkat, és a mások sem veszik észre a mi habitusunkat. Viszont amikor valaki társadalmi mobilitást valósít meg, és átlép egy másik társadalmi közegbe, akkor akár saját maga számára, akár mások számára az ő habitusa a szembetűnővé válik. Tehát akár a, nem tudom, a tájszólásra gondolunk, onnantól kezdve, hogy amikor mindenki ugyanúgy beszél, mint én, akkor nem veszem észre, hogy tájszólásom van, és átmegyek egy közegbe, ahol a többieknek már nincsen, akkor feltűnik nekem is, és nekik is a tájszólásunk, vagy a tájszólásom. És az alapállítás itt, hogy ez a társadalmi mobilitás az gyakran a habitusnak a kibillenéséhez vezet. Tehát az történik, hogy az egyén már nem találja meg a helyét sem a társadalom a származási közösségében, sem az új közösségében, mert a habitusa még nem már nem illeszkedik az eredeti közeghez, és még nem illeszkedik az új közegéhez. És amit már Judit elkezdett mondani, azt, hogy miért komplexebb ez a romák esetében. Ott még fontos kiemelni azt, hogy akik mobilitást valósítanak meg, azok egy ilyen kettős kényszerrel találják szemben magukat. Egyrészt az érkezési közegükhöz szeretnének alkalmazkodni, akár beszédmódban, vagy öltözködésben, de hogy van egy ilyen kényszer, hogy ahhoz, hogy a mobilitást meg tudjam valósítani, ahhoz valamennyire nekem alkalmazkodnom kell az új közeghez. Viszont van egy másik kényszer is, ami a mobil embereket vezeti, az pedig az, hogy lojálisak szeretnének maradni ahhoz a közeghez, ahonnan érkeztek. Tehát nem akarnak idegenné válni a családjukban, vagy a származási közösségükben. És mi azt állítjuk, hogy ez a helyzet, ez az első generációs többségieket is kihívás elé állítja, de még nagyobb kihívás elé állítja az első generációs roma diplomásokat, akiknek mondjuk ezt az alkalmazkodást egy erősen stigmatizáló környezetben kell megtenniük. Tehát amit te is felhoztál példának, hogy ő egy olyan közeghez akar alkalmazkodni, aki közben azt mondja neki, hogy te menjél a hátsó ajtón be. Tehát teljesen más itt az, hogy, és neked mégis azt kell mondanod, hogy én mégis szeretnék alkalmazkodni ehhez, miközben stigmatizálnak, miközben diszkriminálnak, és próbálnak kirekeszteni, és nekem mégis alkalmazkodni kell.
Van a kötetben egy spanyol-magyar összehasonlító kutatás, és abban van egy interjú idézet, ami egy spanyol-roma lánynak az interjújából van. Ott azt meséli el, hogy ő amikor visszament, azt hiszem, hogy Barcelonában, erre már nem emlékszem pontosan, tehát visszament a szüleihez, a családjához, arra szegregált telepre, ahol ők értek, akkor ők ott annak a telepnek a határán mindig lecserélte az öltözékét, a fülbevalóját, a haját átigazította. Tehát egy teljes külső átváltozásán ment át, mert az a közeg, ahol már ő tartozott a munkahelyét, az oktatási intézményét tekintve, ott ő máshogy jelent meg, tehát más volt a habitusa, mint abban a közegben, ahonnan ő származott, és ahová a családjához ment. Tehát ő tényleg egy picit már ilyen skizofrénnek tűnő választóvonal volt a telep és a telepen kívüli világ. Hogy jól értem, hogy erről beszélünk, hogy ez egy nagyon extrém példa, amit Spanyolországból hozunk, vagy ilyen van Magyarországon is? Bárki, akinek eszébe jut olyan interjú, ami...
Én inkább egy személyes példát mondanék. Ugye egyetemi oktatóként dolgozom, de én magam is egy cigánytelepről származom. Azért csatlakoztam ehhez annó, ehhez a kutatáshoz, a Juditékhoz, mert amikor elkezdték az első diplomás, első generációs diplomásoknak a társadalmi mobilitását vizsgálni, akkor engem nagyon érdekelt az, hogy egyetem van-e különbség cigány, nem cigány között. És aztán, ahogy haladtunk előre, és sokat beszéltünk az eredményekről, akkor láttuk, hogy van különbség. Az egyik az pont ez volt, amiről Zsanával is most beszéltünk, és amit példát is hoztál, hogy nyilvánvalóan, amikor én tanítok, és az egyetemen vagyok, ott egyfajta akadémiai nyelvezet van, a hallgatókkal nyilván, ahogy itt a felvezetőben is lehetett hallani, Bourdieu-ről beszélgetünk, olyan tudósokról, akikről mondjuk az én szüleim, vagy az én családtagjaim ritkán hallanak, vagy ha hallanak is, nyilván sokkal egyszerűbb beszédmódban, nyelvezetben, nyelvi kódban beszélünk erről. Amikor én hazamegyek, akkor nem az egyetemi katedrán lévő tanár vagyok, hanem én otthon Judit vagyok, akit mindenki ismer, aki otthon a Toncsinak és a Jutkának a lánya, tehát egyfajta másfajta pozícióban vagyok. Nagyon büszkék arra, hogy én a családnak a tagja vagyok, de azzal a helyzettel, hogy én egyetemen tanítok, ez egy nagyon más világ, mert hogy ugye nyilván valóan máshogy kommunikálunk, más témákról beszélünk, sokkal inkább fókuszban vannak olyan témák, amik a mindennapokat, a máról a hónapra érést hozzák felszínre. Nyilvánvalóan, amikor hazamegyek, akkor nem abban a kontextusban érkezem haza, hogy én a tanár vagyok, vagy én abban az akadémiai közegben vagyok, hanem úgy érkezem haza, mint valakinek a gyereke, valakinek az unokatestvére, valakinek a testvére, és az egy teljesen más közeg, de ez másokra is érvényes, ami más, hogy ez egyfajta két világ közötti járás, hiszen nekem valóban alkalmazkodnom kell mind a két világhoz abban az értelemben, hogy mind a két világnak a habitusát, azokat a viselkedési módokat magamévá kell tennem, hogy tudjak működni benne vagy élni. Ez nyilvánvalóan nagyon mást jelent azokban a helyzetekben, amikor valakinek az otthona, a családja vagy a származási osztálya az azonos azzal, ahol dolgozik, amelyik életben van. Tehát nyilvánvalóan, ha az én szüleim is professzorok lennének, vagy az akadémiai közegben lennének, akkor máshogy kommunikálnánk otthon a családi asztalnál. Ezzel, tehát a spanyol példára visszatérve, több interjúalanynál is felmerült ugyanez a jelenség, és itt elsősorban azért a romai interjúalanyoknál inkább előfordult, és itt a tradicionális szokások is megjelentek. Szoktam is mondani, az egyetemen biztos izgalmas lenne, ha egyszer-egyszer a tradicionális hagyományőrző népviseleti ruhában jelennék meg, és úgy tanítanám a hallgatókat Bourdieu-re, vagy tehát nem a hétköznapi viseletben jelennék meg, akkor nyilvánvalóan nem azt a habitust követném, amit elvárnak éppen abban a helyzetben tőlem, és hát otthon is nyilvánvalóan nem abban a kis kosztümös világban megyünk haza a cigánytelepre, hanem alkalmazkodunk ahhoz a helyzethez, ami van, és ez több esetben is bizonyított volt a 105 interjú alany között.
És ha már itt tartunk, szerintem ez az a pont, ahol rátérhetünk a kötetnek a címére, a társadalmi mobilitás ára, mert hogy most szerintem nagyon szépen elmondtátok, hogy mi ez a kibillent habitus, ami tulajdonképpen ezt az egész problémát körüllengi, amiről beszélünk, de hogy mi az az ár, amit, mert hogy azt értjük, hogy itt van egy nehézség, hogy meg kell ugrani azt, hogy kétféle habitusban is tudni kell létezni, de hogy ennek mi az ára? Mi az, amire ti jutottatok a kötetben?
Hát, azt az árat úgy fogalmaznánk meg, hogy egy ilyen hatalmas érzelmi teher, vagy pszichés megterheltség az osztályváltás. És erre jön még az, hogyha rasszizált kisebbségként kell osztályt váltani, akkor egy viszonylag hát ellenségesebb, diszkriminatív közegben teszed ezt meg. De maga az osztályváltás következménye rettentő nagy érzelmi megterheltséggel jár. Tehát ez közös, mind roma, nem roma interjú alanyainkban. Tehát amikor Borbély Szilárd arról ír a nagyon híres eszélyében, hogy amit Juli mesél, ugyanaz. Hazamegyek, és ugyanazt a három lyukas zoknit húzom fel, és ugyanúgy öltözködöm a szakatingeimben, mint a szüleim. és ugyanolyan nyelvet próbálok beszélni, és már nem ezt a pesti értelmiségi nyelvet, de ők egy idő után mégis árulóként kezdenek nézni rám. Mert elárultam a szegények osztályát, és az urak osztályába léptem, akik mindig lealáztak minket. És nekem így az angol mobilitási irodalmat olvasva, ilyen tök nagy felismerésem lett, hogy az osztály ugyanolyan rasszizált kategóriává válhat sokszor, mint az etnicitás, vagy az etnicitás, igen, a rasszizált etnicitás, hogy George Orwell beszél arról, hogy mennyire ő egy középosztály családból bentlakásos, ami az angoloknál nagyon tipikus iskolába járt, hogy ez milyen megterhelő volt, és hogy beszél a középosztály sznobériájáról, de arról is, hogy középosztályi gyerekként azt tanították nekik, hogy a munkásosztály büdös. És hogy, szóval, hogy ebből a előítéletből, osztály előítéletből kell neked osztályt váltanod, belépni a középosztályba, aki lenéz téged, és az ő tagjává válni valahogy úgy, hogy ne áruld el azt, hogy ki vagy. A mobilitás kérdése igazából az, hogy hogy lehetsz más, miközben ugyanaz maradsz.
Még mielőtt itt tovább megyünk, szerintem már több egyére kerül elő az osztály, mint fogalmi keret, és ugye itt eddig, amikor a kötetről beszélgettünk, akkor első generációs diplomásokról beszéltünk. Hogy mennyire fedi ez le? Tehát, azt tudom, hogy talán tudható, hogy vannak, akik osztálykeretben gondolják el a társadalmat. Ti ezt hogy látjátok, hogy mit hívtok a kötetben, vagy a kötet kapcsán osztálynak? Judit, kinek adhatom a szót? Zsana? Igen.
Aztán majd én is mondok valamit, Zsana, kezd el. Mondd el. Jó. Ez egy nagyon... mi ezen rengeteget gondolkoztunk. Rengeteget. Mint Zsannával, amikor megpróbáltuk belőni azt, hogy hova érkeznek ezek az iskolai mobilitást bejárt interjú alanyjaink. Juliékkal, Bogdán Péterrel, hogy mennyire értelmezhető tényleg ez a kategória, akár az ő helyzetükben is. Szóval középosztályról beszélni, teljesen egyetértek Éber Márkkal, gyakorlatilag tautológia, vagy egy ideológia a középosztály fogalma, annyit jelent, hogy valahol középen vagy a társadalomban. Az interjú alanyainktól, amikor megkérdeztük, hogy szubjektíven hova tartozónak vélik magukat, azt mondták, hogy középre. Nem vagyok már munkásosztály. És megint csak az angol osztályról szóló szociológiai szakirodalmat olvasva, illetve a Hadas Weiss könyvét, hogy sosem voltunk középosztály, gyakorlatilag világossá vált, hogy ez egy annyira erős ideológia, rettentően érzelmekkel van átfűtve, és onnan indult az osztálykutatás, de Angliában azt jobban ismerem kicsit, hogy mi az a réteg, ami a respektabilitást, a tisztelet, tehát, illetve a moralitást ríthatja ki a társadalomban. Tehát azért vált fontos Angliában 19. század elején megtudni, hogy hogyan rétegződik a társadalom alsó, közép és felső osztályra, akkoriban ez volt a három kategória. Ugye ez az ipari társadalom korábban egy értelmezhető viktoriánus kategória volt. Vannak a munkások, vannak a menedzserek, és vannak a gyártulajdonosok, hogy félelem volt a munkásosztállyal szemben, hogy ez egy nem morális, immorális, hogy ez egy nem respektibilis kategória, és hogy lerontja majd a társadalmi rendet, és hogy mind a kulturális és a civilizációs színvonalat lerontja. Tehát ezért akarták bemérni, hogy mekkora ez a réteg ott. De ma már ez így értelmét vesztett, egy egészen másfajta társadalomban élünk a globális financializáció korában. A hihetetlen társadalmi egyenlőtlenségek vannak. Igazából a pénzügyi elit az, aki a leggazdagabb, tehát jövedelmi szempontból a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozik. Tehát nem is nagyon beszéltünk mi arról, hogy milyen osztályba érkeznek ezek a társadalmilag mobil emberek, hiszen most akkor jövedelem szempontjából nézzük, vagy foglalkozási csoport szempontjából nézzük, vagy kulturális tőkével való rendelkezés szempontjából nézzük. És leginkább a burgyiai osztályfogalom az, amivel dolgoznánk, hogy a gazdasági tőke, kulturális tőke és a társadalmi tőkével való ellátottság, hogyan jelöli ki a társadalmi térben való helyedet. Ezen még dolgozunk, tehát ez egy komoly tanulmány témája lesz, ezen többen fogunk dolgozni, de pillanatnyilag mi a foglalkozási csoportokat választottuk. mert hiszen attól válik összehasonlíthatóvá. Így viszont kb. Tautológia, amit mondunk, mindenki a professzionális menedzseri osztályba érkezett, de az pedig egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon képlékeny, nagyon törékeny mobilitást ad anyagilag, és egy nagyon heterogén csoport. Tehát sokat nem mondunk ezzel, amikor ezt mondjuk, ezért inkább a burgyai osztály kategóriával fogunk dolgozni.
Igen, igen, de amikor kiegészíted ezt, esetleg nekem a Judit, amit elmondott, ahhoz kapcsolódóan még van egy olyan kérdésem, hogy ezt a képlékenységet esetleg egy interjú részlettel alá tudjátok támasztani, mert talán már érintettük ilyet a civil szervezetben dolgozás, vagy valami ilyesmi példa volt, hogy az beleilleszkedik ebbe a keretbe, mit gondolsz erről? De nyugodtan még a fogalmat is pontosítsd, hogyha szükségesnek érzed.
Szóval az volt egy probléma ebben az osztályba besorolásnál, hogy azt tapasztaltuk, hogy az interjú alanyoknál a különböző előnyök és hátrányoknak az együttjárása az nincsen meg. Tehát, hogy a státuszuk a különböző dimenziók mentén nem jár együtt. Ez azt jelenti, hogy mondjuk valakinek van egy középosztálybeli foglalkozása, de mondjuk a vagyoni vagy jövedelmi helyzete mégsem felel meg ezeknek a kritériumoknak, és ez az első generációs diplomásoknál sok esetben egy nagyon éles különbség van ezeken az egyes területeken, mert például előfordulhat az ugye, hogy valakinek van egy középosztálybeli foglalkozása, de közben anyagilag elég bizonytalan a helyzete, mert hónapról hónapra egy albérletet ki kell fizetnie, és például ez is pont az első generációsok mobilitásának az ára közé sorolható, hogy van egy ilyen anyagi vagy ilyen egzisztenciális szorongás sok esetben, mert nincsen mögötte az a megtartó vagy anyagi biztonságot nyújtó több generációra visszavezethető családi háttér, mondjuk egy olyan ember mögött áll, akinek már a szülei is magas iskolai végzettségűek voltak.
Van is egy olyan példa a kötetben, hogy valaki, aki talán, erre nem emlékszem pontosan, de talán tanárnak ment, tehát első generációs diplomás roma emberről van szó, és hogy amikor hazamegy a szüleihez, vagy arra a településre, ahonnan ő származik, akkor azt látja, hogy ő volt osztálytársai közül van, aki valamilyen építési vállalkozónak ment, és hogy ott akkora jövedelmi különbségek vannak, hogy amikor ő szembesül azzal, hogy valaki sokkal jobban él, úgy, hogy nem szerzett diplomát, és nem folytatott felsőfokú tanulmányokat, akkor felteszi magának minden egyes alkalommal azt a kérdést, hogy ez megérte. Hogy tulajdonképpen erről beszélsz.
Igen, hát egy másik interjúvány is volt, aki egy fiatal lány, aki pedig szintén ugye küzdött még 20 évesen a diplomáért, és stb. És hazament, és akkor más a barátnői, a gyerekkori barátnői, mondjuk kozmetikusként sokkal jobban kerestek már, mint ő, és akkor ugye a környezet az nem érti, hogy hát figyelj már, te minek tanulsz, mikor itt van a nem tudom, hogy kicsoda, ugyanannyi idős, mint te, és ő neki már sokkal több mindent össze gyűjtött, mint amit te azzal, hogy itt tanulsz. Szóval hogy nem mindig érthető ez, hogy...
Szerintem az előző interjúra, és aztán Julinak adnám át szót, mert szerintem ő a legekletánsabb példája ennek a státuszinkonzisztenciának, hogy több diplomával, hihetetlen szakmai tudásokkal, és hogy anyagilag hány munkát kell bevállalnod azért, hogy egyáltalán talpon tudj maradni, és két gyereket el tudj látni. Szóval mindjárt átadnám a szót, de előtt elmondanám ezt az interjút, amit, mert ezt én csináltam, és ez egy ilyen 3 órás, nagyon-nagyon fájdalmas találkozás volt egy olyan roma emberrel, aki tradicionálisabb közösségből jött, akit említettél, és aki PhD-t szerzett. Tehát azért kevés olyan roma van, cigánytelepről jött, PhD-t szerzett. Egy olyan férfi, aki arról beszélt végig, hogy megérte el. És lehet, hogyha újra kezdeni, asztalosnak menne el. Mert nem veszíteni el a családi és a rokonsági közösségét, mert gyerekeket egyedül kell nevelnie, nem is kicsi nehézségek árán Budapesten, minimális fizetést keres az akadémiai dolgozóként, messze van 300 kilométerre a szüleitől, a rokonságtól, senki nem tud segíteni, és hazamegy, és otthon senki nem értékeli, holott ő Martin Luther King akart lenni, de senki le nem fütyüli a nyelvész diplomája van, és a nyelvvesztést kutatja, hanem megkérdezik, hogy öcsém, te milyen doktor vagy? És akkor ahhoz nyelvi kódot kell váltania, hogy a 8-osztályos végzettségű vállalkozó barátai nyelvén, meg unokatesói nyelvén beszéljen, és azt mondja, hogy nőgyógyász vagyok. De akkor miért jársz zsigulival, vagy nem tudom, dácsiával haza, és miért jársz akatruhákba? Mindenkinek márványa, nyilván fék márványa van kirakva a fürdőszobája, de hogy 10-szer annyit keresnek, mint ő. És akkor ebben az emberben felmerül, hogy megérte ez a hatalmas gürcölés, hogy ő mobil volt oktatásilag, de hogy vajon ez valós társadalmi mobilitást jelent-e számára, hogy ő ettől boldogabb-e, na és ez a társadalmi mobilitás kegyetlen optimizmusa, amit még így említünk a könyvünk előszobában.
Ez pont az is összefügg, amiről írunk a kötetbe és az üvegplafonnal, hogy általában ugye alapvetően a bevételek az, hogy a jövedelem mennyire stabilizálódik az első generációnál, hát pont amiatt, mivel nincsenek sem a családi háttérből adódó vagyoni tőkével nem rendelkeznek, kapcsolati tőkével nagyon korlátozottan, szinte ugye a kutatásból is az jött ki, hogy a legtöbb kapcsolati tőkét azt az iskolák a mobilitási út során szedik össze, ahogy iskoláról iskolára haladnak feljebb és feljebb, így kapcsolódnak más emberekhez és tanárokhoz, vagy mentorokhoz, okoz, vagy sorstársakhoz, és így alakul ki a kapcsolati tőkéjük, és össze is hasonlítottuk roma-nem roma interjúalanyoknál, ott lehetett látni, hogy például a roma interjúalanyoknál egy ilyen roma kulturális tőkének neveztük el, hogy ezek az összekapcsolódások, ezek a hálózatok adják alapvetően azt a családra emlékeztető sorstárs közösséget, ami aztán később segíti az életútjukat, de mindezek a kapcsolatok nem segítik azt, hogy magasabb társadalmi pozícióba kerüljenek a munkaerőpiacon, amivel magasabb jövedelme jutnának, ugye, amiről itt a zsanáik is beszéltek, és emiatt, mivel a bevétel, tehát az, hogy megteremtsék első generációs diplomásként a saját házukat, kocsijukat, a családjukat, a családalapítása összefüggően, nagyon sok frusztráció van benne, hiszen nem keresnek annyit, amennyivel ezt meg tudnák oldani, és így jönnek be azok a mobilitás árak kapcsán, amiket vizsgáltunk is, hogy ezzel párhuzamosan, amíg ezt a mobilitási utat járják, tanulnak, képzik magukat, közben dolgoznak, tehát azért itt nagyon sok párhuzamosság van, hogy mára miközben az iskolákat végzik, a munka az iskola mellett dolgoznak, vagy nagyon sok esetben azt is láttuk, hogy nem is mindjárt mentek el felsőoktatásba, hanem középiskola után kimarad néhány év, és aztán anyagilag egy kicsit stabilizáltan kezdik a felsőoktatást, mert a cél, a vágy az megvan. De közben azt is lehet látni, hogy ahogy telik az idő, a párválasztás nehézségeivel, a párkapcsolat fenntartásának a nehézségeivel küzdenek, mert miközben távolodnak a származási vagy családi közösségtől, mert tanulnak, ugye amiről itt az előbb beszéltünk, azzal együtt távolodnak azoktól a párválasztási szokásoktól, hagyományoktól, amelyekben szocializálódtak, itt ugye megváltozik a habitus, és keresnének az új közösségben párt, de hát nem sikerül nagyon sok esetben, vagy ha sikerül is, konfliktusos lesz, aztán további nehézség, és hát miközben a párválasztás nehézségével küzdenek, mire már valamilyen módon sikerül a megfelelőt megtalálni, akivel azt gondolják, hogy a családalapítás is megvalósítható, addigra például jelentős mértékben látható volt, nem szignifikánsan, de láttuk, hogy bizonyos esetekben kifutnak a családalapítási biológiai reprodukciós szempontból az időből a nők, tehát magyarul nem tudnak utána különböző pszichés problémák, vagy egészségügyi problémák miatt nagyon nehezen tudnak gyermeket vállalni, vagy egyáltalán nem is jön össze, és aztán akik meg egyáltalán nem találják meg a párjukat, azért ezt is láttuk, hogy például a roma interjúalanyoknál magasabb volt az egyedülállóknak az aránya, tehát azért azt is látni, hogy ahogy váltanak, az, hogy például ez a visszatérés érzése, az a visszatérünk a közösségbe, mert biztos mi lett volna, ha én inkább ott maradok a cigány telepen érzés, ez visszatérő, főleg azok azoknál az interjú alanyoknál, ahol a párválasztásnál kudarcokkal telinek érzi, vagy nehézségeket, vagy ahol a saját család, a családalapítás nem tudott megvalósulni, ott még inkább látjuk, és akkor itt jön be pont ez az interjú alany, amit említett a Judit is, hogy Budapesten egyedül neveli a gyermekeit, mert a párkapcsolat nem úgy alakult, és ebben az esetben az a származási közösség sincs meg, hiszen egyedül van a nagyvárosba, hogy mondjuk a szomszéd bátvigye, és azt mondja, hogy gyertek a családtagoknak, rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, és segítsetek a gyermeknevelés nehézségébe, mert nincsenek körülötte, és az új közösség, amihez megkapcsolni akar, vagy hát az érkezési osztály, ugye, amiről itt beszéltünk, ott pedig nem alakult ki ez a kapcsolatrendszere, mert egy teljesen más világból jött, más gondolkodással, és nem is fogadta még be igazából ez a közösség, és ez nagyon nehéz, mert egyedül marad. És hát nyilvánvalóan, ha valaki nagyon rossz, stresszes, alapvetően depresszív állapotokba is kerül, akkor keresi az okokat, és az okoknál az első mindenkinek az, hogy a gyökereimet keresem, ezért is vágynak vissza nagyon sokan, hogy lehet, hogy az jobb lenne, ha én visszatérnék, ahonnan elindultam, arra a cigánytelepre, abba a közösségbe, a családomhoz, lehet, hogy az lett volna a jobb út, ha én megmaradok ott. És ez visszatér momentum egyébként az interjúkban is, azokban az esetekben, ahol látjuk ezeket a magánéleti elakadásokat, hogy nehezen dolgozzák fel, vagy nem találtak megoldást, és a Dés Fanni írása ebben a tanulmánykötetben kifejezetten a párkapcsolatokkal, illetve a párkapcsolat fenntartásának a nehézségével foglalkozik. Rengeteget beszélgettünk a Fannival arról, hogy például a roma-nem-roma nőknél ez vajon milyen különbségeket hozott, de alapvetően azt lehetett látni az interjú alanyok között, hogy már az, hogy valaki első generációs diplomás, az alapvetően meghatározta az esélyeket, a lehetőséget, és mind a két csoport küzdött azzal, hogyha nem olyan párt választott, aki hasonló mobilitási utat járt be, magyarul nem ugyanúgy tanult, hanem alacsonyabb iskolai végzettségű párt választott, tehát lefele házasodott szoktuk mondani, akkor nagyon előbb-utóbb konfliktusba került a párkapcsolata, abban az esetben, ha a párja nem követte be a mobilitást, tehát nem párhuzamosan haladtak a tanulmányokba, vagy egyáltalán a másik mondjuk nem értékelte azt, hogy ő tanult diplomát szerzett, és mondjuk lehet, hogy a párja az meg azt gondolta, hogy nekem bőven elég a 8 általános, ezzel is megkeresem, amit meg kell. Tehát eltérő világképek, szemléletek alakultak, és ebben a mobilitás árában mi erőteljesen értettük, vagy éreztük az interjú alanyoknak azt a jelzését, hogy bizony például a párválasztás, vagy a párkapcsolatok fenntartás a nehézségei, az egyfajta ára volt ennek a felemelkedésnek, de nem azért, mert hogy nem találtak volna, hanem pont amiatt, amiről itt beszélünk, hogy alapvetően mondhatjuk a két osztály között, de mondhatjuk, hogy ugye a származási és az érkezési csoport között egyszerűen olyan különbségek voltak, hogy sem az egyik csoportban, tehát nyilvánvalóan, hogyha valahol a cigánytelepről elindul valaki, és próbál tanulni, és diplomásként visszamegy, akkor már nehezebben talál párt, nem csak azért, mert különböző iskolai végzettségűekkel találkozik, hanem azért is, mert közben eltelt mondjuk 10 év. Tehát szokták mondani, hogy ilyen értelemben már nehezebb pártal, meg kitolódott az akkor, amikor a házasodási lehetőségek lennének, és a másik probléma ezzel, hogy azért a másik csoportban meg azért nem, mert az a fajta rasszizált szemlélet, ami benne van, hogy cigány, nem cigány házasodás, tehát ilyen értelemben ez erőteljesen érezhető az első generációs roma diplomásoknak, sokkal nehezebben tudtok nem roma diplomás párt találni, ha találtak is, akkor konfliktusos viszonyok alakultak ki, mert mondjuk a másiknak a családja nem fogadta el azt, hogy cigány diplomást választott, még ha az iskolai végzettség azonos is volt, vagy a kvalifikáció, tehát akár a munkaerőpiaci pozíció, akkor és a család, amiatt, hogy valaki cigány származású, nem fogadta el. És emiatt volt a párkapcsolatban konfliktus, ami aztán oda vezetett, hogy végül is maga a családi háttér volt meghatározó abban, hogy maga a párkapcsolat nem tudott fennmaradni. Szóval mindezek egy kicsit komplexebben hatottak, ha mondjuk, hogy mi volt az ára vagy a költsége, ezek fontos szempontok voltak, De leginkább azt gondolom, hogy nagyon egyéni utak voltak, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy minden tekintetben ez tipikus, amit mondtam, hanem látunk szélsőségeket, látunk tipikus utakat, de azt is láttuk, hogyha például két, megkérdeztük a cigány interjú alanyokat, ők elmondták, hogy, és mindegy volt, hogy férfi vagy nő volt, hogy alapvetően, amikor gondolnak először párkapcsolatba, akkor azonos etnikai háttérre, tehát cigány származásúra gondolnak, hogy nekik olyan lesz a férjük vagy a feleségük, aki cigány származású, és az iskolai végzettségben nem gondoltak bele, de mi már láttuk a kutatás eredményébe, hogy függetlenül, hogy roma vagy nem roma volt valaki, hogyha nem azt az oktatási, mobilitási utat járta be, akkor függetlenül, hogy roma párt választott, ugyanolyan konfliktusokkal terhelt kapcsolat lett, tehát ugyanúgy szétváltak, nem működött a kapcsolat, tehát nagyon meghatározó szerepe van annak, hogy ugyanazt a mobilitási utat járják, ugyanazokkal az élményekkel gazdagodnak, tudásokkal, vagy sem, független attól, hogy roma vagy nem roma, de hogy ez egy érdekes szempont volt, mert például én azzal a hipotézissel ültem le jó magam is, hogy én is azzal a fiatalkori elképzeléssel voltam, hogy korán párt választottam, és én is azt gondoltam, hogy cigány származásúnak kell lennie, stb. De hogy ebben a kutatásban az is kiderült, hogy nem ez a fő szempont, hanem az, hogy bizony azonos mobilitási utat kell bejárni ahhoz, hogy működő párkapcsolat alakuljon ki.
Ez nagyon fontos része ennek a kutatásnak, és azt hiszem, hogy nagyon jó a kézzelfoghatóvá teszi a társadalmi mobilitás árát, egy olyan dimenzió, amikor tényleg a legbelsőbb magán, illetve tehát párválasztásról, gyerekvállalásról beszélünk, és azon, ezeken keresztül is kimutatható a társadalmi mobilitás ára, hogy mennyivel nehezebb helyzetben vannak azok, akik első generációs diplomások, és pláne, hogy első generációs diplomás romák, de hogy akkor csak ilyen összegzőleg, tehát hogy ebben nagyon szépen ki meglátszik a társadalmi mobilitására, a jövedelemben lehetett ezt látni, amiket most mondtatok példákat, és a kibillent habitusban is nagyon, arról is szerintem elég jól kézzelfoghatóan beszéltetek, hogy, tehát, hogy mindezek így kijönnek a kötetetekből. És most én egy olyan témára szeretnék átmenni, amiről szintén beszéltek a kötetben, talán egy picit kevesebbet, és azért is külön kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mik azok az intézmények, amik leginkább támogatják a társadalmi mobilitást, és leginkább hát, hogy mondjam, segítik megfizetni ezt az árat, amit ezért, vagy csökkentik ennek az árát. És még ez azt is hozzá kell tenni, hogy a kötetnek, vagy a kötet bemutatón is elég sok szó esett az oktatási rendszerről, mert nyilván ez az egyik eszköz, ami ezt segíti, vagy ilyen társadalmi rendszer, és hogy ennek kapcsán azért jelentek meg újságcikkek is, szóval talán erről csak ilyen érintőlegesen beszélünk, hanem inkább minden másról, ami még feljön, mint társadalmi mobilitást támogató eszköz. Júlia, megint azt hiszem,
igen. Én elkezdeném, igen. A támogató programok szerepe a számomra egy fontos kutatási téma volt. Igazából ezért is csatlakoztam a kutatáshoz, ez volt az egyik célom, hogy kíváncsi voltam arra, hogy vajon a támogató programok, amelyek voltak az interjú alanyok életében, azok valóban támogatták-e az életútjukat, a mobilitásukat. És összehasonlítottuk is, hogy például roma-nem-roma interjú alanyoknál vajon volt-e különbség, hogy valaki részt vett vagy nem. Azt láttuk, hogy a roma interjú inkább vettek részt roma támogató programokban, mint a nem romák, és ami izgalmas volt, hogy az is kiderült, és így jutottunk el egyébként a roma kultúra és tőke fogalmához is, hogy azt láttuk, hogy míg a nem romáknál az, hogy nem csatlakoztak esetleg roma támogató programokhoz, vagy más támogató programokhoz, az nem volt hatással az életükre, tehát ugyanúgy be tudták fejezni az iskolájukat, ugyanúgy megszerezték a magasabb iskolai végzettségüket, míg a romák esetében azt lehetett látni, hogy az első diploma elé és én egy kulcsmozzanat volt az, hogy valamilyen támogató programban részt vettek, és itt kihangsúlyoznám, hogy nagyon sok esetben az interjúban nem az ösztöndíj volt a meghatározó, amit kiemeltek, hanem a kapcsolatok, hogy tudtak kapcsolódni sorstársakhoz, hogy megérték azt az élményt, hogy ők úgy vannak egy egyetemen, hogy más cigány származású is egyetemista, mert egészen addig azt gondolták, hogy ők egyedül vannak, és egyedül járják ezt az utat, és ott volt az egyetemen az első olyan érzésük, hogy nincsenek egyedül a világban, hogy mások is vannak, akik ezt az utat járják, viszont kevesen vannak. És ezek a sorstárs közösségek alakultak alapvetően roma kultúra és kapcsolati tőkévé, ami szerintünk így a kutatás végén is látható volt, és egy nagyon izgalmas terület, amit még lehetne tovább elemezni, hogy vajon mi az oka annak, hogy a nem roma interjú alanyaink például egyáltalán nem is kerestek ilyen támogató programokat. Ők alapvetően saját élet útjukba ment. Sokat beszélgettünk erről, meg néztük az interjúkat az elemzésnél, és ott egyértelműen kijött, hogy főleg azoknál a roma interjú alanyoknál, akiknek valamilyen rossz jegyük volt, tehát kívülről azonosíthatanak társadalmi környezet cigánynak tekintette, ezekben az esetekben sokkal nehezebb volt az előrehaladásuk. Tehát a diszkriminációval sokkal többször találkoztak, az előítéletekkel, a sztereotípiákkal, és számukra nagyon meghatározó, megtartó volt az a mobilitási útjukban, hogy valamilyen közösséghez tartoztak, és ilyen közösségeket a támogató programok tudtak létrehozni, amelyeknek egy jelentős fókusza roma támogató fókusz volt, egy másik támogató programcsoport pedig kifejezetten a hátrányos helyzetre fókuszált. Tehát ezért gondoltuk az elején, hogy én azt gondoltam, hogy a nagy különbség nem lesz a cigány és a nem cigány interjú anyagok között, hiszen voltak olyanok, a nem cigány interjú anyagok is, ugye hátrányos helyzetből indultak, szintén alacsony iskolai végzettségűek voltak a szülők, mégis az lett az eredmény, hogy teljesen más kötődésük volt a támogató programokhoz. Tehát nem csatlakoztak be, pedig hátrányos helyzetűek voltak, hanem egyszerűen az egyetem világába, vagy a középiskola világába jobban tudtak integrálódni, vagy sok esetben asszimilálódni az adott közeghez, míg a romák esetében ez nem így volt, és nekik szükségük volt ezekre a támogató programokra. És ami nagyon izgalmas volt, hogy amikor a munkaerőpiacra integrálódtak, akkor folyton visszatértek az iskolában szerzett kapcsolati tőkéjükhöz, ezekhez a roma támogató programokban kialakított network hálózatokhoz, tehát emberekhez, és ez volt nekik az a kiinduló pont, amivel mentek, tehát még a nem romák esetében a munkaerőpiac alapvetően önállóan mobilizálódtak, tehát önállóan léptek be.
Egy picit még tudsz arról beszélni, hogy milyen támogató programokra érdemes itt gondolni?
Mi az interjú alanyok között nálunk alapvetően 2-3 erős, tehát nagyobb volumenű támogató program jelent meg, az egyik az a Roma Verzitesz Alapítványnak a ma már ugye szakkollégiumi rendszerekről beszélünk, de hát az első láthatatlan kollégium volt ilyen értelemben, szakkollégium, ami az egyetemen támogatta a roma fiatalokat abban, hogy alapvetően az első olyan generáció, aki belépett a felsőoktatásba, az értelmiségévé válás útján segítse, és majd, hogy nem tudok olyan interjúant, aki bármilyen negatívumot mondott, hogy csak pozitív értelemben jelent meg a Roma Verzitesz Alapítványnak ez a támogató programja, ami ösztöndíjjal, és főleg mentortanárokkal, és tényleg ezzel a közösség erősítéssel, identitás erősítéssel foglalkozott. Ugye kimondott célja is volt a Roma Verzitesznek, hogy egyfajta roma középosztály létrehozása az, hogy támogatja ezeket a fiatalokat, bár szerintem az a része nem tudott megvalósulni, erről beszéltünk a kutatás során is, hogy a középosztályosodás, maga a középosztály, vagy roma középosztály, ez egy ilyen vita tárgyát is képezi, hogy van-e, nincs-e, meg hogyan, hanem inkább egyéni életutakat segítettek, de hogy a Roma Verzitesz az nagyon pozitív volt. A másik, ami szóba került a támogató programok közül, a különböző előkészítő vagy felkészítő programok voltak, ilyenek voltak, például nagyon széles körű volt olyan, amit a Magyar Nemzeti Bank működtetett, volt olyan, amit a Kurt Lewin Alapítvány. Ezek azért voltak érdekesek, mert különböző szakterületekre motiválták a fiatalokat, például ezt is azonosítottuk, hogy ugye sokan, mint amikor beszéltetek az előbb a munkaerőpiacon, hogyan jelenünk meg, milyen foglalkozási csoportokat azonosítottunk, hogy azonosítottuk, főleg humántudományokon, meg társadalomtudományokon tanultak tovább az interjú alanyok, és hát ezt is láttuk, hogy a támogató programok egy jelentős része ezek felé is terelte igazából azokat a fiatalokat, akik a felsőoktatásba tovább mentek, tehát kevés olyan támogató program volt, ami ettől eltért volna, és ezen kívül, hogyha nézzük a támogató programoknak egy másik körét, azért később megjelentek a roma szakkollégiumok, tehát ugye az 2011-től jelent meg, és azt is láttuk már az interjú alanyoknál, de nyilván akikkel mi interjúztunk, ott még azért olyan nagy mérték nem voltak jelen, de azért látjuk azt, hogy ezeknek fontos szerepe van a közösségteremtésben. Nem tudom, hogy Judit, emlékeztek-e esetleg még olyan?
Az Arany János program volt még egy fontos, ami egyébként nem romákat is becsatornázott, és Zsonnával éppen most dolgozunk egy új cikken, azt látjuk, hogy akik kollektív útját járhatták be a mobilitásnak, akik kollektív útját járták be a mobilitásnak, tehát ilyen támogató programos networkökbe lehettek benne kisebb ára. Tehát, hogy valahogy ez a mobilitás árát tudta csökkenteni, míg nem akik egyéni utat járnak be, nagyon-nagyon sokan magányosak, és meg valaki Amerikából is megkeresett, hogy mennyire érdekes ez a kutatás, és hogy ők próbáltak valami érdek közösséget létrehozni az első generációs barátainak, mert hogy állandó imposztor szindrómával küzdenek, azt gondolják, hogy ilyen nem tudnak eleget, majd lebuknak, hogy ők mégsem értelmiségiek, és hogy ez az egész ilyen pszichés teher, hogy értelmiségiként dolgoznak, de nem érzik magukat annak. Ezt egyedül bejárni, ezt az utat, ez iszonyú megterhelő és fájdalmas, míg nem, ha közösségre találsz, és látod, hogy ez nem az egyéni történeted, hanem társadalmi meghatározottságok vannak ebbe, és hogy különböző strukturális kényszerek miatt érzed te ilyen rosszul magad, ahogy, akkor ezt sokkal könnyebb elviselni, hogyha kollektív élményed ez.
Még annyi volt, hogy a programoknál azt tapasztaltuk, erre próbáltunk jobban is fókuszálni, hogy a dél-dunántúli régióból Magyarországon sokkal többen kerültek be az első, tehát sokkal többen indultak el a mobilitásnak, az oktatási mobilitásnak az útján, és alapvetően a dél-dunántúli régió kiemelkedett az összes régiók közül, ha néztük. Többen érkeztek ebből a régióból az első generációs diplomások, és itt, amikor a kutatásban benne voltunk, akkor meg is kerestünk olyan oktatási intézményeket, szervezeteket, akik ebben aktívan részt vettek a 90-es években, hogy megkeressük azokat a forrásokat, hogy hogyan is alakulhatott úgy, hogy látjuk, hogy nagyobb arányba kerültek be a felsőoktatásba, és akkor itt azért a Gandhi gimnázium került szóba, ugye az első nemzetiségi roma gimnázium Európában, aztán az Amrita OBK Egyesület volt, ami egy kifejezetten pályorientációs programot indított, hogy az általános iskolába érettségit adó intézménybe menjenek tovább hátrányos helyzet, főként cigány fiatalok, és ezeknek a hatásai látszottak. Tehát később aztán ugye létrehozták az Ambedkár iskolát, tehát hogy gimnáziumot, látható volt ennek egy fejlődése, és valahogy azt láttuk, hogy a dél-dunántúli régióban ez sokkal inkább megjelent maga a támogató programoknak egy komplexitása, hogy pályorientációs program, gimnázium, aztán a felsőoktatásban szakkollégiumot hoztak létre a támogatásra, és itt nem kifejezetten kizárólag romáknak, hanem a hátrányos helyzetűeknek, tehát pont azon fiataloknak, akiket mi is kutattunk később felnőttként, hogy akik az első diplomájukat szerezték a családba, és ez izgalmas volt szintén, és a mai napig is sokszor beszélgetünk erről. Magam is ugye jelenleg, vagy hát az elmúlt 15 évben, 20 évben Pécsen lakom, és érezhető, hogy teljesen más alapvetően a régiónak az alakulása így az első generációs diplomások körében.
Ez szerintem egy külön podcastnak a témája lehetne, hogy miért speciális a dél-dunántúli régió, úgyhogy most ebben nem menjünk bele, de még azt mindenképpen meg akartam kérdezni, mert ugye Julianna az előbb mondtad, hogy a különböző szakkollégiumnak a szerepe, vagy ilyen ebben az egész társadalmi mobilitásban betöltött helye, az még nem nagyon jött ki a ti kutatásokból, hiszen akikkel ti interjúztatok, azok korábban végeztek az egyetemen annál, mint hogy lettek volna ezek a szakkollégiumok. És tényleg ez az utolsó kérdésblokk, amire szeretnék ezzel ráfordulni, hogy ugye most itt nagyjából láttátok azokat az embereket, akik mondjuk 2010-12 körülig bezárólag végeztek, hogyha jól mondom, akkor itt lehetett valahol vége, a ti interjúitok van ennek a skálának. De hogy mit láttuk azóta? Tehát hogy azért lehet olyanokat hallani, hogy eléggé leállt a társadalmi mobilitás Magyarországon mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek elejéhez képest. Nem tudom, hogy mi a helyzet ebből a szempontból a roma első generációs diplomásoknak a mobilitásával. Tehát mi az, ami azóta van, ami még a kötetetekben nincs benne, de ti akár foglalkoztok vele, vagy látjátok a terepen, most Juliannához fordulok, aki a Katolikus Karitas munkatársaként azért picit rálát erre. Szóval hogy mi van az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 10 évben? Judit.
Elkezdem gyorsan, aztán adom Júli vissza a szót. Én 20 éve dolgozok egy mély szegénységben élő terepen Borsodban. Borsodban egyedül az Ambedkár iskola az, ami valamilyen szinten úgymond második esélyt teremthetne azoknak a gyerekeknek, akik gyakorlatilag egy alul felszerelt, anyagilag nagyon rosszul ellátott, tanárhiányos iskolákban próbálják megszerezni az általános képzettségüket. Abból a faluból, ahol én dolgozom, 800 fő lakik ott, 20 év alatt senki nem jutott el középiskolai végzettségig. Azért ez egy elég meghatározó történet szerintem, mutatja azt, hogy mennyire beszűkültek a lehetőségek a mobilitás szempontjából. Korábban volt egy-két középiskolai végzettségű ebben a faluban. Ami látszik, és mondjuk Kuszár Ákosék kutatásából is kiderül, hogy ami jellemző a magyar társadalomra, az inkább a lefelé mobilitás, tehát még a felfelé mobilitás csatornái beszűkültek, lefelé mennek, mozognak az emberek. A interjú alanyaink közül nagyon sokan beszéltek arról, de a támogató programok vezetői is, hogy ők a terepen tapasztalják, hogy azok a történetek, amik a mi történeteink, tehát hogy megtörténhettek 20-30 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, azok ma már nem történhetnének meg. Egyik fiatalabb interjú, 35 éves interjú alanyom azt mondta, hogy mit ér ma már az én történetem? Az unokatestvéreimnek, akik 15 évvel fiatalabbak, már nincsenek ezek az esélyeik meg. A Roma Verzitas küzd állandó anyagi forráshiánnyal, mindenféle programokat, hihetetlen kreativitással kell csinálniuk, lementek a középiskolai szintre, mert hogy látják, hogy ott van az igazi probléma, hogy már azt sem tudják befejezni a hátrányos helyzetű fiatalok. Tehát míg, ahogy Zolnay János mondta a könyvfejezetében, hogy a 2000 éves évektől kezdődő aranykor, vagy 90-es évek végétől 2010-ig tartó aranykor, ami a felsőoktatás expanziója volt, kicsit inkluzívabbá vált az oktatás, középfokú oktatás, egyre többen jártak középfokú intézményekben, a romák közül is. Az a 2011-es oktatáspolitikai fordulattal, amikor államosították az iskolákat, illetve az egyházi iskolák kaptak egy csomó plusz forrást, és így, mivel nekik nincsen körzeti igényük, ezért kiváló terepei lettek, hogy válogathassanak a gyerekek közül, tehát a szelektivitás, ami eddig is nagyon nagy volt, az iskola rendszer szelektivitása még jobban megnőtt. Ebből az én falumból például egy család van, aki viszonylag jobban áll, azt nem mondom mi miatt, de hogy anyagilag tudott olyan tőkét felhalmozni, hogy a gyerekeit tanítassa, és ők is elviszik a 30 kilométerre lévő kisváros egyházi iskolájába a gyerekét, hogy valami olyan oktatást kapjon, amivel van bármi életesélye, mert a körzeti iskolában, ami teljes cigányiskola lett, semmi esélye nincs arra, hogy bármilyen megfelelő oktatást kapjon. Tehát teljesen beszűkültek az esélyek, és az interjú alanyaink is jelzik vissza, hogy az ő kis testvéreik, vagy fiatalabb rokonaik egyszerűen már nem tudnak hogyan mobilak lenni.
Én egy kicsit a más szempont, ugye Dél-Dunántúlon dolgozok, regionális szakmai vezető vagyok a Katolikus Caritasnál egyébként, a felzárkózott EPS-ek programban. Mi főleg apró falvakban dolgozunk a kollégákkal. Ez azért fontos, mert térségi szempontból itt az van, hogy 6-8 településről járnak egy iskolába a gyerekek, de ott is pontosan ugyanaz van, amit a Judit mondott, hogy Borsodban, hogy aki teheti, az elviszi messzebbre a gyerekét. Ide Pécs vonzás körzetét értem. És ebben a tekintetben azért nagyon nehéz, mert azért benne vagyunk egy erős demográfiai hullámban, csökkenek a gyereklétszámok, a csökkenő gyereklétszámok alapvetően azt hozzák magukkal, mint minden rendszerben, hogy az iskolák megszűnnek, mert nincs annyi gyerek, és ezért a központ decentralizálódnak a rendszerek, tehát egy iskolába járnak sok településről. Ami alapvetően nem lenne nehézség, hogyha nem az lenne, hogy egyébként akik megtehetik, azok elviszik a gyerekeiket, így nyilvánvalóan azok maradnak, azoknak a családoknak a gyermekei az iskolába, akik nem tehetik meg, hogy egy minőségi oktatásban részesüljön, olyan iskolába járjon, ahol mondjuk teljesen jók az infrastruktúra és szaktanári ellátottság. Mi azt tapasztaljuk, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy 16 éves a tankötelezettségi korhatár, az nyilvánvalóan negatívan hatott erre az egész folyamatra. Sokkal erőteljesebb a lemorzsolódás esélye, és ami a mindennapokban érezhető, hogy mi hátrányos helyzetű, főként cigány családokkal is foglalkozunk, de itt a szegénység az, ami meghatározó. Tehát itt a család szegénysége, az, hogy a szülőknek milyen bevételeik, jövedelmeik vannak, hogy mennyire van rendszeres jövedelem, az azért meghatározó az, hogy egyáltalán milyenek a lakhatási körülmények, meg lehet közlekedés, vagy mondjuk olyan településekről beszélünk, hogy nincs bolt, nincs kocsma, nincs posta, nincs gyógyszertár, nincs iskola, nincs óvoda. Azért el lehet képzelni, hogyha ennyire kevés szolgáltatás van a helyben, akkor nyilván ki kell mozdulni, tehát ott a tömegközlekedés, van autóm, nincs autóm, segítheti a helyzetet. A tanulók esetében én azt gondolom, hogy a továbbtanulás az nyilván megváltozott, de amit én látok, és amiben szerintem fontos munkát is végzünk, az az, hogy már az általános iskola éveiben meglévő hátrányokat valamilyen módon kompenzálni kell. Nyilván egy magasabban kvalifikált, magasabb társadalmi gazdasági státuszban lévő szülő, az a gyermekének kifizeti a magánórát, elviszi magántanárhoz, hogyha szükséges, hogy hátrányt kompenzáljanak a gyereknél, vagy felzárkozzon. Azért ez minél hátrányosabb helyzetű valaki, minél szegényebb a szülő, annál kevésbé van esélye, ezért nagyon fontosnak tart pont amiatt, mivel kis településeken elérni, mivel nincs iskola a településen, vagy nincs óvoda, hogy olyan helyi programok induljanak, amik ezeket valamilyen módon kompenzálják. Nem veszik át az iskola feladatát, nem veszik át az óvoda feladatát, de valamilyen módon lehetőséget teremtenek arról, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, igenis a hátrányokat kompenzálják, hogy az egy közösségi program, amire együtt mennek el, az egy kulturális program, színházba mennek, moziba mennek, vagy tanulásban való segítést jelenti, hogy igenis az a hármas, az ötösre is kijavítható, ha kap egy szaktantárgyi segítséget esetleg néhány órában, hogy ezek fontos szerepet játszanak, de én azt gondolom, hogy ez a 90-es években is fontos szerepet játszott, tehát ebben ilyen mértékben nincs különbség. Szerintem a különbség inkább abban van, hogy mindeközben átstruktúrálódott az oktatási rendszer, maga a tanulás, mint érték, ma a családok hozzáállása a tanuláshoz, mint egyfajta értékhez is megváltozott, hiszen a szakmák presztízsének megnövekedése azért hozzájárult ahhoz, hogy maga az érettségi vagy a felsőfokú tanulmányok egyre távolabbinak tűnnek azokban a térségekben, vagy azokon a településeken, ahol erre leginkább szükség lenne, hiszen a mintaadók szerepe fontos, de hogyha én nem találkozok felsőfokú végzettségűvel, mert esetleg nincs a környezetemben, akkor nagyon nehéz bármilyen motivációt afelé adni, hogy igenis mondjuk orvosnak tanuljon, vagy gyógyszerésznek, vagy esetleg jogásznak, vagy mondhatnák presztízs szakmákat, mert hogy leggyakrabban már nincsen olyan mértékű kapcsolódásuk ezekhez a személyekhez. Tehát én azt gondolom, hogy inkább abban változott meg, hogy kevés felsőfokú végzettségű szakember is van ezekben a térségben, így a mintaadók szerepe is csökkentett érem. Nyilvánvalóan azért a cél az lenne, hogy minél többen lehetőséget kapjanak arra, és meg információt arra, hogy tovább tanuljanak, hogy lássák a jövőjüket, hogy van jövőkép, hogy van lehetőség, de ehhez meg kellenek azok a közvetítők, és itt értem a tanárokat, és a társadalmi környezetet, ami a gyerekeket körülveszi, akik tudnak abban segíteni, hogy információkat közvetítenek, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy tudjunk arra, hogy mire van lehetőségünk, mert akkor tudunk élni a lehetőségekkel, ha tudjuk, hogy vannak lehetőségeink.
Meg még aláhúznám abból, amit Júli mondott, azt, hogy azért nagyon fontos az, hogy a kiinduló egyenlőtlenségek mekkorák, tehát a lakóhelyi jövedelmi egyenlőtlenségeknek a nagy mértékű, olyan nagy mértékűek, akkor ezt az oktatási rendszer nem fogja tudni kiegyenlíteni. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy kizárólag az oktatási rendszert kell felelőssé tenni azért, hogy mekkorák jelenleg a mobilitási ráták, vagy mennyire sikerül valakinek kitörni, mert ebben annak is nagy szerepe van, hogy növekszenek a kiinduló egyenlőtlenségek, amiket így egyre nehezebb kiegyenlíteni az oktatás segítségével.
És akkor ehhez kapcsolódva mondanék még zárásként két dolgot. Az egyik, hogy a mobilitáskutatások azt mutatják nemzetközi szinten, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése az inverz kapcsolatban van a társadalmi mobilitás alakulásával. Tehát ahol nagyobbak az egyenlőtlenségek, ott kisebb a társadalmi mobilitás, fluiditás esély, ez az egyik. A másik pedig személyes példát szeretnék mondani, hogy ha ekkorák az egyenlőtlenség és a szegénység ilyen szinten érint rengeteg családot, mint ahogy akkor ezek szerint Baranyában is, ugye több apró falvokban, de Borsodban, meg rengeteg helyen, ahol én dolgozom, akkor egyszerűen még a támogató programok sem tudják elérni a céljukat. Tehát, hogy azért azt láttuk, hogy a támogató programok alapvetően a tehetségeket tudják lefölözni. Most ezt direkt mondom ilyen csúnya szóval, szóval nekik is kell valami sikert eredményt felmutatni, a legmély szegényebbeket nem tudják. Én egy kísérletet tettem, tehát a mi falunkban, vagy illetve a környékeken, ahol dolgozom, az Új Start Alapítvány, akinek van egy csodálatos roma tehetségprogramja, két gyereket felkarolt, mély szegénységben élő két különböző családból, ösztöndíjjal, támogatással. Az egyik gyerek tánctehetség, a másik akadémiai tehetségprogramba került bele fél éve. A tánctehetség, ott az a fő probléma, hogy az iskolában, ahol jár, teljes cigányiskola, olyan szintű lemaradásban van, hogy ezt nem fogja tudni soha behozni. Negyedikes, és nem tud rendesen írni, olvasni, mert egyszerűen olyan szintű ott a tanítás, hogy ő ezt így magától nem fogja tudni. A tánccal az a probléma, hogy ez egy kisváros, ahova eljár, mert messze van csak tánctanár nyilván, egy ilyen cigány, ha 50%-ban cigányok laktak kisvárosban, nincsen tánctanítás, ahova eljár az egyik körzetközpontba, ott meg, ahogy az édesanyja mondja, kinézik őket, mert cigányok, ők az egyedüli cigányok, az az úri középosztály tere a tánctanulás. Oda ezért a kislány egy idő után már nem megy, mert nem beszél hozzá senki. Ő messze a legtehetségesebb a csoportba, de teljesen kiközösítik. Szóval a tánc az itt akkor működik, hogyha helybe hozzák ebbe a kisvárosba tánctanárt, de nem tudnak tánctanárt tanálni, aki lejön egy ilyen borsodi kis településre. Ez egyik. A másik család, mély szegény család, a gyerek nagyon tehetséges, de egy olyan körzeti iskolába jár, ahol soha életben nem volt senki, aki központi felvételit írt volna középiskolába. A kislány oda ment a tanárhoz, hogy ő bekerült ebbe a tehetségprogramra, segítsenek neki felkészülni. Azt mondta a tanár, hogy annyira le vannak terhelve olyan tanárhiányban, hogy nem tudnak segíteni. A kislány korrepetálást kap online. A wifi egy komoly probléma, nincsen bekötve rendesen a faluban, mert olyan adósságok vannak ezeknek a családoknak, elmaradt villanyszámlák minden, hogy valahogy nem éri meg bekötni, nem viszik oda a hálózatot, ezért mindenki, ugye a szegények mindig a drágább szolgáltatást veszik meg, mobil internetet használ. Azt ugye egy idő után nem tudják fizetni, magyarán adósságok megint halmozódnak. Magyarán az anya azt mondja, hogy most már a legdögösebb cigány vagyok, hogy még azt se tudom biztosítani a gyerekemnek, hogy mobil internete legyen, hogy tudjon tanulni az ingyen online korepetáló tanárral. Szóval, hogy akkorák ezek a társadalmi távolságok, hogy a legjobb szándékú támogató program sem fogja tudni segíteni ezeket a szegényeket, ha rendszer szinten nem történik valami változás, és akkor az pedig, hogy amíg a szülőknek nincsen egy tisztességes jövedelme, amiből meg tudnak élni, addig egyszerűen az oktatási rendszertől nem lehet elvárni, hogy Zsanna is mondta, hogy bármilyen szinten csökkentsék az egyenlőtlenséget. És ez a társadalmi mobilitás nagy rákfenéje, a nagy kegyetlen optimizmus, hogy gyakorlatilag a politikusok is legitimációra használják fel, az egyenlőtlenségek legitimálására, hiszen az a politikai retorika, hogy aki akar, aki szorgalmas, aki keményen dolgozik, az már meg tudja csinálni. Nézzétek, ez is kiemelkedett, és közben ezzel legitimálunk egy meritokrácia mítoszt, ami a kutatásunk nagyon mutatja, hogy az egy csak egy mítosz, hogy valaki az érdemei alapján jut előre.
Ez szerintem nagyon erős végszó volt, vagy hát záró gondolat. Akkor, ha jól értem, akkor ez a kötet, amit én most a kezemben fogok, ez tényleg egy aranykorról szól, amikor nagyon kevesen tudtak társadalmilag mobilak lenni, nagyon nagy nehézségek árán, de legalább volt valami. Most úgy látszik, hogy ez megállt, és a Magyarországon erősödő egyenlőtlenségek miatt nem is nagyon lehet a közeljövőben abban bízni, hogy lesz újra társadalmi mobilitás legalább olyan szinten és minőségben, mint amit ti ki tudtatok mutatni a kötetetekben.
De várjál, azért mégiscsak fontos a téma, nem azért, hogy mert egy múltat mutat be, hanem azért, mert ezt találtuk, hogy ezek a első generációsok, ezek lehetnek a társadalmi változás aktorai. Tehát egy nagyon komoly szerepet játszhatnak be, és ezt a roma mozgalom mutatja leginkább, illetve a roma támogató programok, hogy itt egy olyan, és ezért lehet véletlen, hogy romák kerültek a középpontba. Tehát itt látunk egy olyan kollektív mobilitás történetet, aminek multiplikátor hatása van. Tehát, hogy igen, beszűkültek a lehetőségek, de itt van az Ámbétkar. Itt van az Orsos János, a Derdák Tiborral együtt, akik gyakorlatilag sziszifuszi feladatként mégiscsak viszik tovább azt az iskolát, így már 30 éve, és mégiscsak egy családot teremtenek azoknak a hátrányos helyzetű gyerekeknek, akik oda bemennek. Tehát, hogy itt van egy olyan, létezett egy olyan kritikai romanista is csináló, illetve főleg aktivitás, civil programokat csináló társadalmi réteg, iskolákat csináló, és főleg roma társadalmi réteg, de nem romák meg a civil szektorban csinálják ugyanezt, tehát nagyon sokan alapítványokat hoznak létre, vagy ott dolgoznak, hogy megkérdőjelezik a fennálló társadalmi rendet, és megkérdőjelezik ezt a fokú társadalmi egyenlőtlenséget, és egy igazságosabb társadalmat akarnak létrehozni, és vannak olyanok, mondjuk most tényleg az In the House mondom egy példának, akik szinte emberfeletti erővel, de egy, és nem romák, alternatív szigetet akarnak építeni, ahol megadják a hátrányos helyzetűeknek is azt az esélyegyenlőséget, hogy valamivé váljanak az oktatás révén.
Nagyon köszi, Judit, én is valahogy ide akartam ezt kifuttatni, hogy de mindennek ellenére azért az, ami ebben a kötetben benne van, azok ezért példák. Tehát, hogy amiben meg lehet ezt mutatni, hogy mégis meg lehet ezt csinálni, és vannak erre bejáratott intézményrendszerek, és hogy abban is lehet talán bízni, hogy ez a kötet hát a közgondolkodásban hagy valamilyen nyomot egyáltalán arról, hogy van ez a társadalmi mobilitás, és hogy ez egy milyen nehéz dolog, és arról, hogy ez milyen fontos a társadalom egészséges működése szempontjából. És szerintem, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos ezt a kötetet, nagyon fontos, hogy elkészült ez a kötet, és nagyon fontos olvasni, és mindezért nagyon köszönöm azt is, hogy eljöttetek ma ide hozzánk, Julianna Pécsről, Zsana és Judit pedig Londonból. Én nagyon örülök, hogy most itt együtt voltunk, és mindezekről tudtunk beszélni, és ti pedig a Qubit podcastot hallgattátok. Sziasztok!